úgyhogy most maradtunk abba, hogy egy ilyen hatalmas állami dotáció és a színlelt piaci folyamatoknak az együttélése van, ebből kijönnek ilyen anomáliák, hogy a végén olcsóbb Berlinbe elvonatozni, mint Bécsbe.
Sziasztok! Ez itt a Város másik oldalán podcast legújabb adása. Szia Márton!
Szia Ákos, és szervusztok! Köszöntöm a hallgatókat is.
Nagyon örülök, hogy itt most megjelent az állami dotáció és a piaci mechanizmus a kérdése. Szóval szerinted a vasúti közlekedésben mindazokat a szélesebb civilizációs, kulturális, társadalmi elveket, és ugye tulajdonképpen ezeket magába foglalóan a dolgot holisztikusan szemlélve nagy ökológiai elveket figyelembe véve, szerinted milyen szerepe kell, hogy legyen a közületeknek, bármilyen lépték a közületeknek, de nyilván elsősorban az államnak, és a piaci mechanizmusoknak a vasút működtetésében pont.
Onnan tudnám ezt megfogni, ahol az előző rövid három bekezdéses mondatomat abba is hagytam, hogy az alapszituáció az az, és akkor...
Mi az a helyzet, amikor javítja a szolgáltatást egyértelműen, akár példákkal is alátámasztatod, amikor javítja a vasúti szolgáltatást az, hogy adott vonalakon, viszonylatokon, piaci szereplők, magáncégek is versenyezhetnek mondjuk egy állami szolgáltatóval?
Talán nem is az a kérdés, hogy piaci szereplők az állami szolgáltatóval versenyeznek, hanem az, hogy állami megrendelésű szolgáltatás van-e a vonalon, vagy piaci szereplők versenyeznek egymással, ami piaci versenyben az államnak a saját tulajdonú szolgáltatója is lehet akár egy piaci versenyző. És ezt szerintem abból a nézőpontból érdemes felfogni, hogy ha Európában az a konszenzus, hogy legyen olcsó mobilitás, mert ez a mi európai életünkhöz jó, és ahogy az előbb megbeszéltük, ez jó, akkor az államnak valahol ebbe, vagy hát nem az államnak, hanem a közösségnek ebbe mesterségesen forrásokat kell beleraknia. A vasúti közlekedésnél teljesen egyértelmű, hogy hova lehet ezeket a forrásokat belerakni, melyik az a rohadt drága része, ami szivacsként szívja fel a pénzt, ez a vasúti infrastruktúra, ami egyébként azért ilyen rohadt drága, mert abból, hogy mert ez alapozza meg egyébként azt, hogy nagyon energiahatékony lesz a vasút. Tehát abból, hogy az erdei ösvényen döcög a szekér az 1400-as években, és iszonyatosan sok energiában nem csak időbe telik A-ból B-be eljutni, abból a kilométerenként milliárdokba kerülő vasútvonal viszi el a szolgáltatási színvonalat arra a szintre, hogy nem csak gyorsan, hanem meghökkentően energiahatékonyan lehet közlekedni A-ból B-be. Ez az energiahatékonyság egyébként például a légi közlekedésnél nincs meg. Konkrétan az externális költség, amit a elengedett adók formájában a légi közlekedésnél elengedünk, az externális költség, amit ténylegesen kifizetendő fizikai költségként ki kell fizetni és bele kell építeni a vasúti infrastruktúrába. És az, hogy ezt az állam vagy ezt a közösség építi meg az infrastruktúrát, ez tök jó. Viszont akkor nem lehet elmenni amellett, hogy ez egy közösségi forrásból felépült közérték, és azt, hogy ezt a közös erőforrást hogyan használjuk, ebbe a közösségnek valamilyen beleszólása kell, hogy legyen. És mivel a vasúti infrastruktúrának a kapacitása ez véges, szerintem abba nem lehet beengedni tisztán a piaci logikákat, hogy ezt a kapacitást milyen célokra használjuk fel. Tehát azt a döntést, hogy Budapest és Bécs között, most ezt nem, inkább nem absztrakt példával, hanem inkább vegyünk egy konkrét példát. Csehországban megnyitották a piacot a legfőbb vasúti tengelyen, a Prága-Brno, illetve Prága-Ostrava tengelyen. És jelenleg három szolgáltató versenyez, az állami szolgáltató és két magánszolgáltató. Ez azt eredményezi, hogy indítják egymásra a vonataikat, mindenki a távolsági forgalomba akar versenyezni, és a pályakapacitásnak egy jelentős részét lefoglalják ezek a távolsági vonatok.
De árban is versenyeznek?
Árban is, igen, árban is versenyeznek. Tehát ott teljes... teljes liberalizáció valósult meg, kizárólag a piaci folyamatok kontrollálják, hogy mi történik Csehországnak a két legjelentősebb népességközpontja között a pályán, és ennek az az eredménye, hogy elképesztő kapacitásigény van a távolsági forgalomban, mert mint pályakapacitásigény, amit a vonatok foglalnak a sineken, és ez késéseket okoz, fennakadásokat okoz, illetve azt okozza, hogy nem marad pályakapacitás elővárosi vonatoknak, illetve tehervonatoknak, amiknek, ha valaminek van környezeti szempontja, akkor az az, hogy az áruforgalmat kamionokról tehervonatokra tereljük, ami egy hatalmas probléma. És ez egy példa arra, hogy meddig nem szabad eljutni a versenynek, mert ez a verseny nem veszi figyelembe azt, hogy a vasúti pályakapacitás véges, és ezt a vasúti pályakapacitást, ezt nagyon drága pénzen a közösség, az adófizetők adták össze. Az a fajta verseny, ami viszont azt mondja, hogy legyen akkor Prága és Ostrava között óránként kettő vonat, és hogy ezt az óránként kettő vonatot ki, illetve kik üzemeltetik, és ők árban, minőségben, fedélzeti szolgáltatásban versenyezzenek egymással, ez viszont egy nagyon jól működő versenyt tud létrehozni, és egyébként ilyen van jelenleg Madrid és Barcelona között Spanyolországban, ahol kialakította az állami szabályozó, a pályának a tulajdonosa, az ADIF, a kívánatos menetrendet, és ezt felosztották csomagokra, és megpályáztatták vasúttársaságok között, és jelenleg három operátor, a spanyol Renfe, illetve két másik vasúttársaságok, egyébként a sors érdekes fintora miatt az olasz és a francia államvasútnak a leányvállalatai, de piaci alapon versenyeznek egymással úgy, hogy egy az infrastruktúrát a társadalmi optimum szempontjából kihasználó menetrendet valósítanak meg. Igazából ez erre ugyanazt az általános megállapítást lehet rá vonatkoztatni, hogy az a verseny, ami a piacgazdaságnak az eszközeit felhasználja arra, hogy a társadalmi javakat a lehető legjobban allokálja, azért érdemes versenyt csinálni. Azért versenyt csinálni, hogy legyen verseny, mert azt azok az emberek, akik szeretik a versenyt, azt jónak tartják, azért nem érdemes versenyt csinálni.
És egyébként ennek a, ugye közmondásosan mondjuk a brit vasúti privatizációt szokták emlegetni, mint a vasút neoliberalizációjának a negatív példáját. Egyébként ebben van, amit árnyalnál, hogy az, mert nyilván van egy ilyen balos értelmezés, hogy a szörnyű Thatcheri privatizációval tulajdonképpen egy ilyen vállalhatatlan színvonal csökkenés következett be, és a nagyszerű londoni városi közlekedésen kívül a távolsági közlekedés elesett Nagy-Britanniában, hogy ez igaz, vagy meg igazából nem feltétlenül csak arról a példáról kell beszélni, hanem még ilyen összehasonlításképpen, hogy mondjuk az európai palettán hol valósult meg a legszélesebb körű ilyesfajta liberalizáció, és mondjuk van-e olyan jól működő rendszer, ahol továbbra is teljes mértékben állami monopólium a vasút üzemeltetés?
Hát egyrészt a brit liberalizáció az egyetlen nem teljes körű, és egyetlen nem a legneoliberálisabb, tehát a most elmondott cseh példához képest a Thatcheri vasút liberalizáció, ahol azt csinálták, hogy felosztották az országnak a távolsági közlekedését, vagy hát a vidéki területeit ilyen részszegmensekre, és akkor ezeken a szegmenseken az állami tulajdonú pályára megpályáztatták, hogy ki lesz az a magán vasúttársaság, aki kizárólagos jogot kap arra, hogy azon a vasúti hálózaton járjon. És egyébként számára előírták, hogy mi az a minimum menetrend, amit közlekedtetnie kell. Hát ebbe egyébként megvan az a teljesen anti-neolib gondolat, hogy az állam sáfárkodik a saját pályakapacitásával, és megmondja, hogy a versenyző szolgáltatóknak mit kell csinálnia. Tehát ez abszolút nem a neolib vasút privatizálás csimboraszója, és nem is feltétlenül vezetett a brit távolsági vasútnak a leépüléséhez. Nagyon szép számokat produkál a brit távolsági vasút. A kérdés inkább az, hogy mit produkálhatott volna, hogyha nem a kizárólagos közlekedési jogot szerzett magáncégeknek a profit érdeke hajtotta volna ezt, hanem egy társadalmi optimum. És hát itt az igazi probléma az, hogy a Thatcher ezt a rendszert nem azért találta ki, hogy majd ezzel a vasút privatizációs rendszerrel hatékonyabban lehet a forrásokat allokálni, meg a keresletet és a kínálatot egymáshoz rendelni. A Thatcher ezt azért találta ki, mert egy privatizált a vasúti rendszerben gyengébbek a szakszervezetek, és ő éppen az újraválasztását a nagyon erős vasúti szakszervezetektől féltette. És ez a megállapítás, hogy a jó vasút liberalizáció, vagy a jó vasúti verseny az, ami egy társadalmi optimumot keres, és nem az, ami jogilag vagy gazdaságilag valamilyen, az szerintem arra is rámutat, hogy vannak nagyon jól privatizált vasúti piacok, például ami most jelenleg zajlik Spanyolországban a nagysebességű vasúti hálózaton, és vannak egyébként nagyon jó nem privatizált vasutak is, például a svájci szövetségi vasúti rendszer, és a jól működőségnek nem a liberalizáltság a fokmérője, hanem az, hogy az a rendszer, amiben megszervezik a vasúti közlekedést, annak a középpontjába a társadalmi hasznosság, a társadalmi optimum van-e állítva, vagy valamilyen más arbitrális metrika.
Bár azt szerintem nagyon érdekes és fontos kérdés, hogy egyébként, hogyha versenyeznek egymással szereplők, még abban az esetben is, hogyha a szolgáltatás struktúráját, vagy nem tudom, optimumát egy állami cég, mint szolgáltatást megrendelő entitás határozza meg, akkor is esetleg milyen érdekvédelme van az ott dolgozóknak, most egy pillanatra nem a szolgáltatás minőségét nézve, hanem az ott dolgozók munkakörnyezetét nézve. És mondjuk a Bécs-Budapest viszonylaton, vagy mindegy Salzburg-Budapest, vagy Zürich-Budapest viszonylaton, ott az van, hogy megegyezik a MÁV és az ÖBB, és leosztják.
De van.
Plusz van a RegioJet, igen. Azt tudom. Ami igen. Napi két vonatot én...
Hát Budapest és Bécs Budapest és Bécs között napi kettőt, amit egyébként most pár héten belül napi négyre fog növekedni, mert beállítanak még kettőt. És egyébként igény az lenne többre is, itt ennek a konkrét határát az azt jelenti, hogy nincsen több vasúti jármű. Tehát a RegioJet, hogyha tudna, akkor százával szerezne be új vasúti járműveket, és növekedne belőle, de jelenleg az európai járműiparból, a vasúti jármű szegmenséből az autógyártók ellopkodják az összes mérnököt, meg egyébként tőkét is, ami ehhez szükséges lenne. Szóval igény az volna több vonatra Budapest és Bécs között, és hogyha meg Salzburg felé megyünk, akkor Bécs és Salzburg között meg van egy másik magánoperátor, a Westbahn, aki meg kicsit máshogy sáfárkodott a befektetői hátterével, és a jármű stratégiájával, és egyébként nekik nagyon, ők nagyon jól szereztek be járművet, kicsit így a fapados légitársasági modellnek, most nem a marketing oldaláról, hanem a járműbiztosítási oldaláról lemásolva, és ők egyébként óránként járnak Bécs és Salzburg között bizonyos vonatokat München, bizonyos vonatokat pedig Innsbruck felé meghosszabbítva, tehát van.
Térjünk haza, és beszélgessünk arról, Márton, hogy milyen helyzetben van a magyar vasúti közlekedés, milyen helyzetben van a magyar államvasutak. Több ízben szó esett arról, hogy az aktuális Lázár János vezette minisztérium, ami ugye magába olvasztotta, vagy megszerezte azokat a kompetenciákat is, ami korábban annál a minisztériumnál volt elő. Te is dolgoztál a magyar vasúti rendszeren, javíts ki egyébként, hogyha nem teljesen így néz ki ez a dolog az intézményi átalakításban, de ugye arról sokat beszélünk, hogy tulajdonképpen először is leállított a régóta tervezett és elég előre haladott állapotban lévő, már mint előkészítésüket tekintve, nagy vasúti fejlesztéseket az országban, és most ehhez képest, és itt már segíts, hogyha jól értem, akkor előrukkoltak egy saját maguk által átfazonírozott részben újra csomagolt, részben új elemeket tartalmazó vasúti stratégiával. Erről mit kell, hogy gondoljunk? Mert segíts értelmezni, hogy mi történik az építésügyi és közlekedési, mi a neve most? Építési és közlekedési minisztérium házatáján, és ez milyen hatással van a magyar vasút jövőjére?
Hát ugye az alapvető kérdés az az, hogy mi a helyzet a magyar vasúton, és akkor erre mondhatnám, hogy minden rossz, köszönöm a hallgatók figyelmét, viszont Európa más tájain se fenékig tejfel a helyzet ezzel kapcsolatban. Olyan szempontból a magyar vasútnak a problémái talán amiatt tekinthetőek unikálisnak, hogy most függetlenül attól, hogy Lázár János egy ilyen homokozóként tekinte éppen a magyar vasúti szektorra, ahol azt csinál, amit csak szeretne. Ezt azért teheti meg, mert az a tömegigény a vasúti közlekedésre, ami Európában megvan, és az európai politikusokat a vasút szeretete felé csábította, mert ugye nyilván a politikusoknak a fantáziáját ez mozgatja meg, nem a nohab mozdony, hanem a urnáknál sorba álló rá szavazó embereknek a gondolata. Ez abból a szempontból nincs meg, hogy továbbra is az a politikai berögzöttség, hogy a rendes szavazó az autóval jár, és aki autópályát épít, azt újra fogják választani, aki nem épít autópályát, azt nem.
Ez külső értelmezés, ettől függetlenül persze igaznak tűnik, vagy munkahelyi tapasztalat is ennek az attitűdnek?
Ez külső értelmezés és munkahelyi tapasztalat, és egyébként szerintem a külső értelmezésben, a valóságban ez rengeteget változott, főleg az elmúlt években, és ilyen szempontból inkább egyre inkább a magyar döntéshozatal van elszakadva a valóságtól. Tehát,
mármint, hogy azt mondod, hogy akár a társadalmi vágyaktól, meg
igen. Tehát most ugye a Lázár János féle ékemnek a legnagyobb dobbantása ez a vasúti ország- és vármegyebérlet, amivel a ingázóknak az életét akarják könnyebbé tenni. Ezzel beskatujázták, hogy őket a vasút azok a választópolgárok szemszögéből érdekli, akik naponta ingáznak a vonattal. És igazából más vasúti közlekedési igény az számukra politikailag nem érdekes. És ezzel ellentétben a MÁV Startnak az utasai jegyeladásai meg azt mutatják, hogy igazából a vasúti ingázás az egy statikusan beállt valami, talán a vidéki elővárosokban van némi rejtett potenciál benne, Budapesten meg ugye csak nagy arányú infrastruktúra fejlesztésekkel lehetne ebbe előrelépni, ami ugye a Vitézi Dávid által fémjelzett Budapest agglomerációs és vasúti stratégia keretében elkészült, és aztán a Lázár János miniszter által fémjelzett áthúzom és odaírom, hogy nem soha aktussal fémjelezve pedig eltűnt a fiók mélyén. Tehát a elővárosi utasforgalomban a perspektíva gyakorlatilag ez. És ehhez képest a koronavírushoz kapcsolódóan, aminek a hatásairól sajnos nemzetközi közlekedésben sem beszéltünk, pedig elég érdekesek. A MÁV Startnak a legdinamikusabban bővülő szegmensei az a nemzetközi utasok több száz százalékba mérhető, tehát hogy mit tudom én, Németországba kétszer annyian utaznak, Belgiumba és Hollandiába négyszer, ötször, hatszor annyian utaznak Magyarországról, ami olyan szempontból nem meglepő, hogy nagyon kevesen utaztak korábban, és most meg kevesen, de mégis sokkal többen utaznak, de hogy ilyen mértékű bővülések vannak a nemzetközi utasforgalomban, és hatalmas bővülések vannak a belföldi távolsági forgalomban, nem az ilyen legolcsóbb jegyekkel valahogy jussunk el, hanem az Intercity első osztály, újonnan bevezetett prémium osztály, étkezőkocsi ezekre való igényekben, mivel a koronavírus az ráébresztette az embereket arra, hogy az utazás közben töltött idő az hasznos is lehet, hogyha erre megfelelőek a körülmények, és hajlandóak egyrészt hosszabb utazásokat is bevállalni külföldre, másrészt, és ez egyébként európai jelenség, hogy egyszerűen rájöttek, hogy el lehet jutni Budapestről Belgiumba vonattal, mivel a Covid lezárások alatt nem volt repülő, vonat viszont volt, ezért visszakerült a mentális térképükre, hogy bizony ott van a vonat. Hát akkor miért ne? Főleg, hogyha még közben tudok laptopon dolgozni, vagy Netflixezni, vagy mindkettőt mímelve igazából az ablakon kibámulva megtekinteni Európát, ami egyébként egy lenyűgöző élmény, zárójel bezárva. Másrészt megjelentek azok az utazók, akik napi ingázásukhoz ugyan nem használnák a vonatot, de rájöttek a Covid lezárások alatt, hogy ugyanazt a laptopról pötyögést azt meg tudják csinálni a pesti garzonlakásukból, meg tudják csinálni a zalai faluban a nagymamától örökölt víkendházban is, és az utóbbi helyszínen kényelmesebb, úgyhogy mi lenne, hogyha hetente néhány napra lejárnának oda dolgozni, és ezt, mivel a utazás közben is lehet laptopozni, ezért ezt szívesen megteszik vonattal is, főleg, hogyha közben meg lehet inni egy presszó kávét a nagykanizsai restibe, ami ugye ma már említésre került. És ezekre az utazási igényekre, amik a vasútnak a vidámabb, nem a reggel 6-kor tömött vonaton álló arcát adják, és ami annak a bővülésnek az alapját jelenti, amikor arról beszélünk, hogy Európában az a cél, hogy 2-3-szor annyian utazzanak vonattal, alapját jelenti. Most ez a Lázár Jánosi doktrína ezeket a lehetőségeket teljes mértékben figyelmen kívül hagy.
De ez alapvetően a Lázár féle nagyobb doktrínába akarna illeszkedni, ami ugye a közelebbről nem definiált vidéki Magyarországra való koncentrálás, vagy annak az előnybehozását jelenteni. Igazából arra vagyok itt kíváncsi, hogy azért van egy olyan érzés ennek a minisztériumnak az eddigi tevékenységét figyelve, hogy itt nem is nagyon beszélhetünk doktrínákról, hanem valamilyen furcsa adhokizmus működtetné, ahol befutnak különböző politikai érdekek, hogy itt meg ott jó lenne felújítani ilyen meg olyan vasútvonalat zsíros beruházások keretében, szóval, hogy inkább ez a fajta lobby erő látszik ezeken a hirtelen belengetett, aztán utána részben elengedett újabb és újabb javaslat, vagy projektcsomagokon, csokrokon. Egyáltalán dolgozik-e még megfelelő mennyiségű olyan szakember ott, aki kompetensen, vagy bármifajta nagyobb stratégiai perspektívát szem előtt tartva tud dolgozni ezeken a feladatokon?
Hogy lenne ilyen doktrinája a Lázár Jánosféle adminisztrációnak, hogy a vidéket ténylegesen fejlesz-e, azt nem tudom. Szerintem Lázár János politikusként elsősorban nem vidéket szeretne fejleszteni, hanem választást nyerni, és ebben van egy kétségtelenül szemmel láthatóan a vidéki szavazók felé jól rezonáló narratívája az, hogy ha a vidék nem fejlődik, akkor legalább Budapest se fejlődjön, és hogyha eközben a vidék is fejlődik, az már igazából csak egy mellékhatás, és ebben tehát ugye próbáltam a fejére olvasni az Európai Uniós politikának, hogy európai vízió nélkül egy olyan műszakilag komplex rendszert, mint a vasút nehéz fejleszteni, és hogy emiatt kizárólag a nemzeti víziók érvényesülnek. Most Magyarországon ezen a keretek között nemzeti vízió sincsen, úgyhogy nemzeti céloknak is nehéz megfelelően fejleszteni a vasúti per közösségi közlekedést. Valóban nagyon sok érdek mozgatja, hogy vízió hiányában milyen vasútfejlesztési projektek valósuljanak meg. Ebbe a közlekedő tömegegyesületen keresztül valamennyire rá is látunk, mert az uniós pénzek elköltéséhez EU-s elvárás, hogy egy ilyen monitoring bizottságot létrehozzanak, amiben az Európai Bizottság meghívott minket, és ott látjuk ezeket a projektlistákat alakulni. Ami ebből egyébként kiolvasható, az egy ilyen önbeteljesítően rossz jóslat, hogy ahova ezeket a pénzeket allokálják, az azok a helyek, ahova az autógyárak és az őket kiszolgáló akkumulátorgyárak épülnek. Tehát ha most ezt ilyen somásan kéne megfogalmazni, akkor Magyarország azért fejleszt vasutat, hogy aztán az elektromos autók térnyerésének köszönhetően vissza lehessen fejleszteni a vasutat.
Plusz nem valami fajta, nem tudom, az egész országra kiterjedő közlekedési hálózatban gondolkodik, hanem tulajdonképpen kicsit egyéb, akkor visszatérhetünk megint csak az ilyen ipari forradalom analógiához. ilyen szigetszerű iparfejlesztési projektek mellé, vagy azokat kiszolgálandó újítanak.
De ez nem csak a közösségi közlekedésnek a problémája, most a magyar államnak a működése az egyre inkább hasonlít egy ilyen szigetszerű iparfejlesztési politikáknak az összességére. És ebbe a legnagyobb probléma még nem is az iparfejlesztés, hanem az, hogy az iparfejlesztésnek megint a loser oldalára sikerült odaállni arra az iparra, de igazából nem hogy Magyarországnak, de ahogy erről beszéltünk, egész Európának keresni valója se lenne, mert nekünk nem aksiba, meg elektromos autóba kéne fölvennünk a versenyt a világgazdasággal, hanem abba, amiben mi vagyunk jók. És egyébként ebbe a koordinátorrendszerbe, ami a legnagyobb, legpozitívabb dolog, ami a magyar vasúti szektorban történik, meg a magyar, meg európai gazdasági mutyi szektorban, az az, hogy talán esetleg a spanyol talgó vasúti járműgyártónak lehet, hogy a Mészáros Birodalommal sikerül megvásároltatnia magát. Mert akkor, hogyha más módon nem lehet hatni a magyar politikára csak a gazdasági érdeken át, akkor legalább a gazdasági érdeken át lesz alternatívája annak, hogy nem minden a európai szempontból is csak lejtmenetet jelentő elektromos autógyártásnak legyen alárendelve, hanem legyen olyan érdek is, ami az Európa számára a jövőt jelentő vasúti rendszert, és ennek jelentős szűk keresztmetszetét jelentő vasúti járműipart helyezi, hát hogy mondjam, a politikának a füléhez közel, és ebben a sztoriban egyébként az érdekes, hogy itt nem csak a kormányhoz közeli gazdasági körök akarják megvenni a talgót, hanem a talgó is meg akarja vetetni magát ezzel a gazdasági körrel, akiknek a tulajdonában van a Dunakeszi járműjavító, ami a nevével ellentében nem csak javítani, hanem gyártani is tud járműveket, és ezt a talgó egyébként azért akarja, mert ők végignyerték magukat egész Európán új vasúti járművek gyártására, és egyszerűen nincs elég gyártókapacitásuk, és jelenleg egész Európában Magyarország az egyetlen hülye az, akinek van vasúti járműgyára, és nem gyárt benne semmit.
Ja, hogy ott nem is készül semmi.
Hát Oroszországba készült, és valamilyen fusi nyomán ide csempészett vasúti kocsikra ragasztanak rá Made in Dunakeszi matricákat, és szállítják őket Egyiptomba. Ennél azért valószínűleg valamivel több, de minimálisnak tekinthető hazai hozzáadott értékkel. Ez abban a tekintetben, ahogy egy átlag választópolgára vasúti járműgyártásra gondol, ez nem vasúti járműgyártás.
Mi az, ami nagyon jó a MÁV-ban, vagy a magyar vasúti közlekedésben? Vagy mi az a hagyomány, mi az az érték, mi az a, mondom, ez lehet valami személyes kötődés is, ami becsülendő vagy megbecsülendő ebben a rendszerben, megszolgáltatásban, amit mi megörököltünk.
Ugye az előbb kérdezted azt is, hogy egyáltalán a Lázár-féle vasútigazgatásban maradt-e elég szaktudás vagy adminisztratív kapacitás ahhoz, hogy a mostani ilyen elműködgetésen túl bármit is lehessen csinálni a magyar vasúttal. Hát ezt nem tudom, hogy ahhoz, hogy egy perspektívikus fejlődésbe induljon, ahhoz maradt elég szaktudás, de akik ott maradtak, azok a meglévő keretek között egyébként fantasztikus munkát végeznek, és ők teszik szerethetővé azt, ami most van, és egyébként nekem a külföldi kollégáim, amikor ide látogatnak, akkor imádják a magyar vasutat, azt, ahogy be lehet vele mondjuk egy nap alatt utazni a Balatont, északi partostól, déli partostól, Balatonföldvári, Singörbítő, Kocsmástól, Csobbanásostól egyben, tehát az, hogy ezek az infrastruktúrális és finanszírozási körülményekből ez a szakembergárda kihozza azt, hogy megvan az, hogy még azért ebből is megpróbáljuk a maximumot kihozni, és mondjuk eljön egy holland delegáció, és azt mondják, hogy náluk ütemes menetrend van az egész országban, és ehhez átépítették az infrastruktúrájukat, hogy tökéletesen passzoljon, és akkor szájtátva nézik, hogy mi meg a 70-es évekből, meg a mellékvonalak tekintetében van, hogy majdhogy nem a 19. századból örökölt változatlan infrastruktúránkon megpróbáljuk ugyanazt megcsinálni, mint ők, és majdnem ugyanazt sikerül is, úgy, hogy ég és föld van a lehetőségek között, akkor ez egyrészt az ő elismerésüket is kiváltja, másrészt pedig mutatja, hogy ez a szolgáltatás, ez tele van szeretettel, meg ilyen easter egg-ekkel, mint egyébként az interjúban, vagy hát a beszélgetésben többször említett nagykanizsai rest is. És hiszem, szerintem a legszerethetőbb része az az továbbra is a Magyar Vasútnak, hogy olyan helyeire lehet eljutni Magyarországnak, ahova az ember nem is gondolta volna, hogy érdemes.
Ha már ilyen hosszasan veséztük ezt a dolgot, akkor két része van a kérdésnek. Az első az, hogy te egy olyan típusú politikai és nem tudom, civilizációs vízióban, mint amit ma körüljártál többször is, milyen szerepét látnád mégiscsak az automobilnak, hogyha egyáltalán látnád? Ez szólhat arról, hogy hogyan korlátozzuk esetleg az individuális autóhasználatot, az, hogy egyáltalán a robbanó motor és az elektromos autó viszonyában mit gondolsz, vagy valami fajta közösségi autóhasználat lenne, mondjuk a vasút és egyéb mobilitási vagy közösségi közlekedési módok mellett kiegészítésként. Üdvös, ez az egyik része a kérdésnek, de tényleg csak ilyen rövid vízió vázlatot várok. A másik pedig egy kicsit konkrétabb, hogy csak kíváncsi vagyok erre, hogy már most is nagyon szép, kényelmes, gyors vonatokat állítanak elő, hogy ebben miben lehet még fejleszteni, vagy nem tudom, milyen trendek vannak. Egyáltalán miben érdemes gondolkodni a vonatok jövőjével kapcsolatban. És ez a kettő, ez nekem valahogyan összetartozik.
Hát mindjárt meglátjuk, hogy nálam mennyire fognak összetartozni, de ebbe a mai beszélgetésbe elsősorban a vasúti közlekedés és a kontemporáris európai urbánus lét, tehát városi létnek a viszonyrendszeréről beszéltünk. Na most ebbe a viszonyrendszerbe én nem sok helyet látok az autónak, az egyéni közlekedésnek, de ez az életnek a városi szelete. Az európai realitás az azért azt, hogy az emberek többsége városban akar élni, és ezt vagy meg is teheti, vagy pont nem tudja megtenni, és ezért valamilyen elővárosba szorul, vagy azért költözik elővárosba, mert azt hiszi, hogy ott több zöld felülete lesz, aztán végül csak nő ott a gaz, amíg ő ül a dugóba be a városba menet, de hogy alapvetően ezek, vagy van, aki arról álmodik, hogy városba szeretne élni, és egyáltalán nem teheti meg, mert az anyagi lehetőségei nem ilyenek, de azért az európai társadalom, és talán statisztikákkal is alá van támasztva, legjelentősebb része városba akar élni. Ez egy külön beszélgetést lehetne megtölteni azzal, hogy emellett van-e értelme olyan politikáknak, amik a vidéknek, és most nem a nem Budapest vidék, hanem a nem városi vidéknek a népesség megtartó képességét akarják ösztönözni, erővel ott tartani embereket vidéken, vagy egy új társadalmi konszenzusra van szükség, ahol a társadalom többsége az a városokba él, és valamilyen társadalmi szabályrendszert kialakítunk arra, hogy mi van azokkal, akik nem urbánus környezetben szeretnének élni, meg mi van azzal a rengeteg területtel, amit már nem akar lakni senki. Ez egy nagyon érdekes téma, és hogyha az európai politika azt csinálná, ami a feladata lenne, akkor jelenleg erről beszélgetnénk, és ez alapján gondolkodnánk, hogy kire szavazunk majd június 9-én, de most nem ez történik. A mai beszélgetésünkre ennek a konzekvenciája az én víziómban, hogy aki nem városi környezetbe akar élni, annak nyilván szüksége van egy olyan használati tárgyra, ami az ő mobilitási szükségleteit megoldja, tekintve, hogy az ő mobilitási szükségletei valószínűleg közösségi közlekedéssel nagyon nem hatékonyan elégíthetőek ki. Ez az én fejembe, ez a használati tárgy nem különbözik attól a használati tárgytól, amivel a termőföld megművelésre kerül, és mondjuk traktornak hívjuk. Most nem azt mondom, hogy traktorral kéne ezeknek a vidéken szívesen élő embereknek járniuk, hanem azt mondom, hogy a traktor egy használati tárgy, ami nagy beruházási értékű, gyorsan amortizálódik, rengeteget kell karbantartani, de akinek hasznos, hogy legyen egy saját traktora, annak van. és ettől nem kéne különnek lennie a személygépjárműnek sem, ahhoz is speciális készségek és egy hosszú tanfolyam kell elsajátítani, hogy hogyan kell vezetni, akinek ez a gazdaságilag racionális döntése az élethelyzetére, annak szerintem a jövőbe se kéne korlátozni, hogy személyautót birtokoljon, viszont az európai életmódunkat, gazdasági identitásunkat nem szabadna, hogy az meghatározza, hogy autógyártás vagy halál. Ami most így kimondva igazából nem is tűnik olyan idegennek, de hogyha az ember ezt egy bármilyen másik használati tárgya mondaná, és azt mondanánk, hogy hűtőszekrénygyártás vagy halál, akkor ez egészen megmosolyogtatónak tűnne, és az autóra is ennyire megmosolyogtatónak kéne tűnnie. És akkor ott van a másik kérdés, hát, hogy ehhez képest mik a vasúti járműgyártás aktuális trendjei, és ebbe azt tudom mondani, hogy igazából elég nagy dögunalom van a vasúti járműgyártás terén. Igazából a 80-as évek óta semmi újat nem nagyon találtak ki abba, hogy néz ki egy vonat.
Lehet, hogy nem is kell, szerintem felszabadító.
Amiben van egy kis innováció, az, hogy az éjszakai vonatok reneszánszával egy éjszakai vonatnak hogyan kéne kinéznie, és most beindult egy ilyen elsősorban gazdaságvezérelt vita, hogy az éjszakai vonat az azért nem gazdaságos, mert amíg egy nappali ülésekkel teleszékezett vonat az 5-6-szor megjárja ugyanazt a viszonyat oda vissza, egy éjszakai vonat az egyik éjszaka elmegy oda, másik éjszaka eljön vissza, és ez 5-6-od annyi bevételt termel. És akkor, hogy legyen olyan vonat, ami egyszerre képes éjszakai és nappali üzemre is, mert lehet rajta ülni is, meg feküdni. Erre a jelenlegi megközelítések azok inkább azok, hogy legyen egy nappali vonat, ami éjszaka is használható, mert az üléseket át lehet alakítani ágyjá. Szerintem ennek lenne egy nagyon érdekes ellenkoncepciója is, hogy az éjszakai vonatoknál felismerték azt, hogy amire az utasok igazából vágynak, az egy gördülő hálószoba, és nem egy ágyjá alakítható szék. Igazából szerintem, amire az utasok a nappali utazásuknál vágynak, az sem egy szűken teleszékezett terem vagy fülke, hanem egy gördülő nappali. Viszont ez rengeteg helykihasználási, gazdaságoki, optimalizálási, ilyen nüanszokra lemenő tervezési munkát és innovációs képességet igényel. Mindezek a képességek meg lennének akkor, ha az a rengeteg kreatív mérnök, aki most jelenleg a tudását arra fecséreli el, hogy a Bosch-nak a műtyűrgyárjából van 3%-nyi műtyűrhasznosságot még ki sajtoljon a rendszerből, hogyha ezek az emberek rászabadulnának a vasúti járműgyártásra, mert ezt az autógyártás jellegű kalandot ezt engednénk, akkor nagyon izgalmas dolgok történnének szerintem az európai vasúti járműgyártás aktuális trendjeiben is.
Spon Márton, köszönöm szépen, hogy beszélgettél velem, nektek pedig köszönjük a figyelmet, köszönjük a Partizán stábjának, hogy lehetőséget biztosítottak nekünk, hogy elkészítsük ezt a műsort. Köszönöm szépen Partizán Podcast szerkesztőjének, Bozzi Balázsnak, a hangmunkát köszönjük Irsik Bencének, támogassátok a Partizánt, hogy ilyen műsorok továbbra is elkészülhessenek. Sziasztok! Vonatozzatok sokat!
Sziasztok!